Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunkat énekeljük, a 66. Zsoltár első versét, ami így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljuk helyet, testvérek, és a 356-os énekünket keressük elő, 356. énekünket, és énekeljük el mindegyik versével. Felvirrat, áldott, szép napunk, ma teljes szívvel rigadunk, ma győz a Krisztus, és ha int, rab lesz sok ellensége mind. Halleluja! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, feltámadott urunként, királyunként. Köszönjük te néked, hogy legyőzted a halált, és kijöttél a sírból. Elsőként támadtál fel, és majd követnek téged a tiéd, akik hittek te benned. Követnek téged a dicsőséges feltámadás útján. Légy áldott azért, mert ma előttünk megállsz az igen keresztül, szent lelked által, és szólni akarsz hozzánk. Kérünk téged, hogy szólíts meg minket egyen-egyenként, és add, hogy a mi szívünk megnyílhasson a te szavad előtt, a te igéd előtt. Kérünk téged arra, hogy tedd a mi szívünket jó földé, hadd hújjon bele úgy az ige magja, hogy jó gyümölcsöt teremhessen az, és legyen a mi életünk, egész valunk, egyre inkább a te dicsőségednek magasztalására. Légy áldott, hogy benned láthatjuk, mi dicsőséges Urunkban láthatjuk a mi üdvözítőnket. Más nem is üdvözíthet bennünket, Úr Jézus Krisztus, egyedül te. Köszönjük, hogy szerető kezeid hatalmas kezek, hatalmas kezeid végtelenül szerető kezek. Segíts most belekapaszkodnunk hittel a felé nyújtott kézbe. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, és áld meg mindazokon a helyeken az ünneplő gyülekezeteket, ahol együtt vannak, és szól a te igéd. Azokon a helyeken is magasztald föl a te dicsőségedet, hatalmadat és szeretetedet mutasd meg az ott élőknek is, és vonjál magadhoz ott is minél több szívet és életet. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Márk evangéliumának 16. részéből, az első 8 versből. Leülve hallgassuk meg ez ige szakaszt. Márk evangéliumának 16. részében az első 8 vers így szól hozzánk. Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna és Mária, a Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásároltak, hogy elmenvén megkenjék őt. És korán reggel, a hétnek első napján, a sírbolthoz menének nap fölkeltekor. És mondják vala maguk között, kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról. És oda tekintvén látták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy vala. És bevenvén a sírboltba látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhákba öltözve, és megfélemlének. Azt pedig mondanékik, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, aki megfeszítetett, föltámadott, nincsen itt, ímé a hely, ahová őt helyezék. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta néktek. És nagyhamar kijövén elfutának a sírbolttól, mert félelem és csodálkozás fogta vala el őket. És senkinek semmit sem szóltak, mert féltek vala. Kedves testvéreim, húsvét ünnepét ülhetjük. Az ünneptől azonban ünneplő emberként el kell jutnunk az ünnepeltig, Jézus Krisztusig. Ebben pedig egyetlen segítőnk van, Isten drága beszéde, az evangélium. Ennek alapján húsvétkor a názáreti Jézusnak a halálból való feltámadására emlékezünk. A názáreti Jézusnak a halálból való feltámadására. Amikor azonban elmondjuk húsvétkor, hogy Jézus feltámadt, akkor sokan a megszokottság unalmával fogadják ezt a hírt. Na, elmegyünk a templomba, de úgyis tudjuk már előre, hogy miről lesz szó, mert húsvét van, hát a feltámadásról lesz szó. Már 10 éve, 20 éve, 40 éve hallgatjuk minden húsvétkor ugyanezt. Már unalmas. Pedig, ha egyszer végig gondolnánk, beleélve magunkat az akkori és ottani helyzetbe, mit jelentett ez ott és akkor, akkor beleremegne a lelkünk. Amikor azok a zsidó asszonyok, akikről olvastunk az írásban, meghallották a hírt, hogy Jézus feltámadt a halálból, félelem és álmélkodás fogta el őket. Félelem és csodálkozás fogta el őket. Félelem miatt nem is szóltak utána senkinek semmit arról, amit hallottak, és megbízásukat nem teljesítették. Annyira megrémültek. Egyáltalán nem a megszokottság unalmával fogadták azt a hírt, hanem rémülettel, csodálkozással, vegyes rémülettel. Mi is azt hiszem eléggé meglepődnénk, és megrendülnénk, és megijednénk, ha kimennénk a temetőbe szeretteinknek a sírjához, és ahogy odaérünk, észrevennénk, hogy a sír üres, nincs ott a holttest, valami angyalszerű lény ül a sírkő szélén, és azt mondaná, hogy akit keresel, az feltámadt, íme a hely, ahova tetted. Azt hiszem, bennünket is némi csodálkozás, meg rémület fogna el. Nos, amikor halljuk, hogy Jézus föltámadt, akkor gondoljunk ezekre az asszonyokra, és lehet, hogy bennünket is egy kicsit elfog a rémület. Álmélkodás, csodálkozás. Nos, Jézus tényleg föltámadt, és ez az ő feltámadása egy diadal, egy győzelem volt. A feltámadás annak a napja, mondhatjuk így, a győzelemnek a napja. A győzelemnek a napja. De nézzük először magát a győztest. Ha már a győzelem napja, ott van valami győztes, ugye? Jézus győzött. Amikor a kereszten feszült, akkor valaki oda kiáltotta neki, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mások is ismételték ezt. Gondoljuk, miért nem szállt le onnan? Akkor talán hittek volna neki, talán megnémultak volna, talán térdre hullottak volna előtte, mert az lett volna egy nagy mutatvány, amivel meggyőzte volna a hitetleneket. De nem tette meg ezt, nem szállt le a keresztről. Megértettük már az előző napokban, hogy azért nem szállt le, mert a megváltás művét el kellett végeznie, és el akarta végezni azt. Irántunk való szeretetből, és az Atya iránti szeretetből. De aztán nagyobbat tett, mert ő nem a keresztről szállt le, hanem az üres sírból jött vissza. Mondjuk az is nagy dolog lett volna, ha keresztről leszáll, de akkor nem lett volna megváltás. Így van megváltás, és egy még nagyobb csoda történt, mintha a keresztről szállt le volna. Mert visszajött a sírból, feltámadt a halálból. Feltámadt. Ezt a szót egy kicsit kell ízlelgetnünk. Nem azt mondja az írás, hogy felébredt, mert akkor azt gondolnák, hát csak elaludt, aztán felébredt. De ő meghalt, és feltámadt. Nem is azt mondja az írás, hogy magához tért, mintha csak valami mély kábulatba esett volna, és aztán egyszer csak megelevenedett. Valahogy magához tért ott a sírnak a hűvösében. Nem erről van szó, hanem ő tényleg meghalt, és feltámadt. Holttestét, megdicsőült testét tette, és ebben a megdicsőült formában újra magára öltötte, felvette azt. És ez olyan hihetetlen dolog. Tényleg hihetetlen dolog. Nem bírjuk egyszerűen megérteni, és nem vagyunk képesek elmagyarázni, és beszélni is nehéz róla. Itt tényleg nem marad más, mint a félelem és a csodálkozás, ami azokban az asszonyokban volt. A félelem és a csodálkozás, az álmélkodás azon a dolgon, hogy Jézus feltámadt. Feltámadt. Azt mondja a mai ember, hogy ez lehetetlen dolog. Mert onnan nem jött még vissza senki. Emberileg tényleg lehetetlen dolog, hogy a halálból visszajöjjön valaki, ám de Jézus számára valami más a lehetetlen. Azt írja az apostol, lehetetlen volt néki a haláltól fogva tartatnia. Nekünk embereknek az a lehetetlen, hogy valaki visszajöjjön a halálból, neki meg az a lehetetlen, hogy a halál fogva tartsa őt. Jézus lerázta magáról a halálnak a bilincseit. Föltámadt. Ez az ő dicsőséges győzelmének a napja. Mikor ezt mondom, akkor, és ezen gondolkozunk, akkor úgy elénk jön, hogy ebben a világban Jézusról már sok évszázad óta úgy beszélnek, mint egy vesztesről, mint aki vereséget szenvedett. Mint aki vereséget szenvedett. Már az első századokban volt egy neoplatonista orvos, Celsusnak hívták, aki írt a kereszténység ellen egy könyvet, és ebben írja ezt a mondatot, hogy szánalmas halállal végezte, szánalmas halállal végezte megvetésre méltó életét, és ti azt akarjátok, hogy úgy higgyünk benne, mint Istenben. Nem akar tudni ez a mi felfogásunk szerint is kultúrember, mert ez egy kultúrember volt, még ma is annak számítana, nem akart hinni Jézus feltámadásában, de legalább a létében nem kételkedett. Úgy, mint a legtöbb mai kultúrember, aki még Jézusnak a létét is kétségbe vonja. Vagy egyáltalán volt ilyen történelmi személy. Hát Celsus még nem kételkedett, ő csak abban, hogy feltámadt volna. Na nem. Bruno Bauer, egy másik tudós, kicsit később élt. Jézusról így beszél, hogy ő egy vámpír, aki minden vérünket kiszívta. Gyűlölte Jézust. Ez az ember nem akar tudni. Arról talán, hogy meghalt, arról igen, de hogy feltámadt volna a halálból, nem. Ez egy vesztes. Strauss egy teológus volt. Írt egy nagyon híres könyvet a 19. században Jézus életéről. Azt mondja, mi a feltámadás? Világtörténelmi csalás. Egy teológus volt. Világtörténelmi csalás. Nincs feltámadás. Jézus meghalt. Vége. Ha létezett is egyáltalán. Vége. Vereséget szenvedett. A halál nagyobb volt nála. És akkor jön a különböző amerikai nagy felfedezés, ugye? Erre a legutolsóra gondolok most, amikor ugye úgymond Jeruzsálemben egy sírban megtalálták Jézusnak a csontjait. Most ott volt a feleségének is a csontja, meg a fiának is a csontja. És előadják Oscar-díjas filmrendező, természetesen zsidó származású. És hát persze, hogy halott. Hát mindenki tudja, nem? És kijelenti rezenéstelen arccal az egész világ előtt, hogy ő nem akarja a kereszténységet bántani. Dehogy is, hát esze ágában nincs. De Jézus vereséget szenvedett. Megtaláltuk a csontjait. Ha valakit egyébként ez jobban érdekel, a honlapunkon talál egy cikket erről, mert írtam erre egy tanulmányt erről a dologról. Zárójel bezárva. Testvérek, mindenki azt mondja, hogy Jézus vereséget szenvedett. És akkor mi előjövünk, én előjövök, és mi előjövünk ott, ahol vagyunk, és azt mondjuk, Jézus győzött. Legyőzte a halált. Feltámadt a halálból. Itt egy érezzük, testvérek, azt, amit a híres orosz író Mereskovszki írt, aki azt mondja, hogy az evangélium egy állandó küzdelemben áll a világgal. Így ír pontosan, hogy ez a világ úgy, ahogy van, és ez a könyv, az evangélium, ami Jézus életéről és haláláról, feltámadásáról is szól, nem élhetnek együtt, mondja. Ez a könyv és ez a világ nem élhetnek együtt, vagy ez, vagy az. Vagy a világ nem lehet az, ami, vagy ennek a könyvnek el kell tűnni a világból. Ez a világ úgy nyelte el az evangéliumot, ahogy az ember elnyeli a mérget, vagy a beteg az orvosságot. És úgy harcol ellene, hogy magába fogadja, vagy örökre eldobja. 20 évszázad óta folyik a belső küzdelem, és az utolsó 3 évszázad alatt annyira, hogy a vak is láthatja, ez a kettő nem élhet együtt. Vagy ennek a könyvnek, az evangéliumnak, vagy ennek a világnak van vége. Nagyon jól érzékelte ez az ember, hogy miről van szó. Egy csata folyik. És mi keresztények azt mondjuk az evangéliummal, hogy Jézus győzött. És körülöttünk egy hatalmas sereg azt harsogja, hogy nem. Jézus vereséget szenvedett. Ez a világ ki akarja törölni magából Jézust, a halálát is, a feltámadását is, a személyét is úgy, ahogy van. De mi mégis azt mondjuk, hogy íme győzött, a Jelenések könyvében, hogy olvassuk, íme győzött a Júda törzséből való oroszlán. Nekünk győztes urunk van. De hát kérdezzük azt most másodszor, hogy mi fölött győzött tulajdonképpen Jézus. Nos, húsvétkor arra emlékezünk elsősorban, hogy a halál felett győzött. De mit tudunk mi a halálról? Mit mondhatunk a halálról? Amikor ezt a szót halljuk, akkor azonnal önkéntelenül is a földi életünknek a végét jelentő pillanatra gondolunk, amikor a test és a testünk és a lelkünk szétválik. De a Bibliában a halál többet jelent ennél. A halált a Biblia megszemélyesíti, hogy jobban meg tudjuk ragadni ezt a misztikus, titokzatos valóságot. Megszemélyesíti. És azt mondja, hogy az embernek egy hatalmas ellensége. Úgy képzeljük el, mint az embernek egy hatalmas ellenségét, mint egy ránk mered ez az ellenség, hogy szinte egy macska mered rá egy egérre, és az kis egérke ott lebénul a félelemtől. A halál úgy mered rá tulajdonképpen az egész világra, de benne az emberre. Utolsó ellenségnek nevezi, mondhatjuk most így, a legnagyobb ellenségünknek nevezi a halált az apostol. Az első Korintusi levél 15. részében. Ez a halál, testvérek, tulajdonképpen egy olyan törvény a Bibliában, ez a megszemélyesített dolog, egy tulajdonképpen mondjuk így egy törvény, egy megfellebbezhetetlen törvény, ami azt idézi elő, hogy amit Isten egybe teremtett, az széthulljon. Amit Isten egybe tett, az szétmenjen, szétszaggassa azt, amit Isten egybe öntött, egybe alkotott, egyétett. Itt van az ember, ugye, mindjárt itt látszik a legjobban, az ember, aki test és lélek. Megformálja Isten a testet, beleleheli a lelket. Élővé teszi. És akkor jön a halál, ami elválasztja azt, amit Isten egyétett. A halál szétválasztja a testet és a lelket, megszünteti az életet. Aztán nem ecsetelem tovább, mert akkor elmegyünk ebbe az irányba. A halál, tehát ezt értsük meg, ez egy ilyen félelmetes törvény, testvérek. Félelmetes törvény. Nyomában jár a pusztulás, a felbomlás, a szétesés. Lehet erről persze nem tudomást venni, nem törődni vele, mert más egyéb törvényekkel törődünk inkább, és ezzel nem törődünk, ezt, mint hogyha nem is lenne, úgy kezeljük ezt a törvényt. Lehet ezt megtenni, de mégiscsak itt van ez a törvény ebben a világban, és hat, és munkálkodik, és mi meg lépten nyomon beleütközünk a munkálkodásába. Becsukjuk a szemünket, de akkor is beleütközünk a munkálkodásába. Mindenhol beleütközünk. Döbbenetes ez, testvérek, hogy a Biblia a kárhozatot is örök halálnak nevezi. A kárhozatot is. Tehát amikor az emberek elkárhoznak és odajutnak a végső büntetés helyére. Aki odajut, testvérek, az egy félbe maradt ember. Az mindig egy, mert hiányzik majd az ő életéből az, aki a legfontosabb lett volna neki, Isten maga, az Úr maga. Aki a kárhozatba jut, az egy torzó marad, soha nem lesz egészé az élete, teljessé az élete. Nem lehet igazán, úgy is mondhatjuk, boldog ember. Tudjuk a Bibliából, hogy ez a törvény, Pál apostol egy másik képpel írja az első Korintusi levél 15. részében, hogy a halálnak ez a törvény a bűn által jött bele a világba. Azt mondja, hogy a bűnnek a fullánkja a halál. Olyan, mint hogyha a bűn, mint egy ilyen mérges darázs, vagy nem tudom, skorpió lenne, ami megcsípte az embert, Ádámot és Évát, és rajtuk, beléjük is, de rajtuk keresztül is belefecskendezte az egész emberiségnek, sőt az egész világnak az életébe a halálnak a mérgét. A bűnnek a félelmetes következménye, isteni ítélete is tulajdonképpen ez a törvény, hogy itt van a világban rajtunk. És valahányszor, testvéreim, mi a halállal szembesülünk, juston is eszünkbe, hogy ez nem más, mint egy Isten által ránk szabadított törvény, az ellene lázadó emberre rá szabadított törvény. Nos, testvérek, hát itt van ez a félelmetes dolog, amit halálnak nevezünk. És már azt gondolnánk, hogy ennél tényleg nincs is nagyobb, de ha a Bibliát figyelmesen olvassuk, kiderül, hogy a halálnál is van egy még hatalmasabb valaki. És ezt nevezi a Biblia a sátánnak. A zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy a sátánnak hatalma van a halál fölött. A sátánnak hatalma van a halál fölött. Tehát már ugye így a kisebbről nagyobbra ugrik a gondolatunk, hogy már a halál is elég félelmetes törvény, de akkor mennyivel félelmetesebb személy és valóság maga a sátán, az ördög? Testvérek, eléggé kemény dolog ez, ha belegondolunk, hogy miféle sötét szellemi hatalmasságok merednek itt erre jánk. Mi nem látjuk ezeket, és amíg a Bibliát nem fogadjuk hitte, nem is hiszük ezeknek a létét se. Tudnélik a sátánnak a létét. Vagy a démonoknak, az ő szolgáinak a létét. Nem hiszük el ezeket. De a Biblia szerint, és ha hiszük a Bibliát, mégiscsak el kell fogadnunk, hogy vannak ilyenek. És itt van, testvérek, még egy következő törvény ebben a világban, amit a római levélbe fejteget Pál apostol, ez meg a bűnnek a törvénye, ami az emberekben van, és ami arra kényszeríti az embereket, hogy bűnt csináljanak. Hiába akarnak sokszor jót csinálni, nem sikerül nekik, mert egy belső törvény nem engedi őket arra. Így szinte egy ilyen hármas szövetség bontakozik a szemünk előtt, testvérek, hogyha látjuk a Bibliát. A halál törvénye, mögötte a sátán személye, és az emberben pedig a bűntörvénye. És ráadásul, hogy teljes legyen a kép, a Biblia úgy beszél a világról, mint ami a sátánnak a hatalmában van. Az egész világ, amiben keresztényként benne kell élnünk, az egész világ a sátán uralmi területe. A világ fejedelmének nevezi Jézus a sátánt. Egy ilyen világban élünk, testvérek, egy ilyen világban jött el Jézus, és ebben a világban egymás után, és ez a fontos, egymás után győzelmet arat ezek fölött a sötét ellenségek fölött. Látjuk a Bibliában, hogy megkísérti a sátán, Jézus a fejére tapos, a pusztában, és utána végig. Nem enged a sátánnak egy fikarsznyit se, egy köröm feketényit se. Meg kell hátrálni sátánnak előtte. Látjuk azt, hogy hiába jön a bűnre való csábítás a környezetéből, a világ felől, mert Jézusból magából nem jött a bűntör, benne nem volt késztetés a bűnre, mert ő nem hordozta magával az eredendő bűnt, az eredendő romlottságot, de a körülötte lévő világ kényszerítette volna arra, hogy bűnt csináljon. De Jézus azt mondja, legyőztem a világot is. János evangéliumában olvastuk ezt a kijelentését. Legyőztem a világot. Nem tudott engem a világ rászorítani arra, hogy bűnt kövessek el, hogy Isten ellen dolgot véghez vigyek. És látjuk, testvérek, hogy itt van, amikor a halállal kerül szembe, ez az életének az utolsó pillanat, amikor a halál, mint egy látszólag megragadja, és Jézus engedi magát megragadni, de csak azért, hogy amikor belép ennek a hatalmas ellenségnek a házába, elkapja a torkát. És örökre elkapja a torkát, és megfojtsa. Legyőzi a halált. Feltámad harmadnapon. Azt is elmondja a Biblia, hogy végül Jézus az egész világ fölött átveszi az uralmat. Ezt már a Jelenések könyvébe fejtegeti nekünk az ige, hogy Jézus, miután rátaposott a világ fejedelmére, a sátára, legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, végül a világot visszaveszi azé, aki az tulajdonképpen az Istené. Visszaveszi magának. És végül átadja az egészet az Istennek, hogy Isten legyen minden mindenekben újra. Testvérek, ez egy igen félelmetes dolog, és mély dolgok, hogy ezekbe bele gondolunk. Jézus Krisztus számunkra megragadhatatlan és elképzelhetetlen és számunkra legyőzhetetlen ellenségek fölött diadalmaskodott ezen a napon. Persze azt mondhatjuk mai emberként, hogy ebből nem sok látszik. Nem sok látszik, és talán igazatok van is, hogyha a láthatókra nézünk. Mert a láthatókban azt látjuk, hogy a sátán még most is ennek a világnak a fejedelme. És a bűn munkál az emberekben, és azért követnek el annyi bűnt a hétköznapi életükben. Mi is azért, mert ott van bennünk ez a törvény, és hat reánk. És látjuk, hogy démoni dolgok történnek, és egyre démonikusabb dolgok történnek körülöttünk, testvéreim, a világban. Ha van szemünk, látjuk. De mi nem csak a láthatókra nézünk azért. és ezért neveznének minket tulajdonképpen hívő keresztényeknek, hanem mi a láthatatlanokra nézünk. Ha a láthatókra néznénk, és leragadunk ezeknél, azt mondjuk, hát Jézus nem győzött. De ha a Bibliára nézünk, és a Biblia szemüvegén keresztül nézzük ezt a világot, akkor azt mondjuk, hogy a sátán sorsa, a halál sorsa, a bűn sorsa, az istentelenség fogságában vergődő világ sorsa tulajdonképpen megpecsételődött. A győzelem eldőlt. Itt-ott folynak még a sátánnak a kisebb-nagyobb harcai a világban. De a végső győzelem már megszületett. Mint a második világháborúban, ugye az amerikaiak, illetve a szövetségesek kivívták már a győzelmet, de még Távol-Keleten itt-ott azért még harcoltak némely elszórt csapatok. Erről van szó. A Biblia szerint erről van szó. A világ fejedelme megítéltetett. A sátán letaposztatott. A halál elvesztette a hatalmát és az erejét. És a bűn nem uralkodhat többé. És amikor egy ember, testvéreim, hisz Jézus Krisztusban, de ezzel már a következő pontra ugranék, hogy milyen haszna van Jézus győzelmének, amikor mi hiszünk az ő győzelmébe, testvérek, akkor abból már egy jókora darab a miénk is. Mert Jézus Krisztusban bízva jöhet a sátán is kísérteni bennünket, ha mi Jézusba kapaszkodunk, mi is taposhatunk a fején. Jöhetnek a démonok is, taposhatunk a fejükön, ha Jézusba kapaszkodunk. Jöhet a bűnnek a belső törvénye, győzedelmeskedhetünk fölötte, és tehetjük a jót, mert Jézus győzött. És nem kell nekünk a világ akarata szerint élni, hanem élhetünk a mi Urunknak az akarata szerint, mert Jézus legyőzte a világot. Csak a fontos, hogy belekapaszkodjunk a Krisztusba, ebbe a feltámadott megváltóba, és részesít minket az ő győzelméből, a hétköznapi életünkben is. Olyan csodálatos, testvérek, hogyha hiszek a győztesben, akkor általa szabad vagyok. Szabad vagyok az említett sötét szövetségnek a hatalmából. Ahogy mondjuk az egyik énekben, nem tarthat fogva már sátán keze, démonok keze. A bűnnek a rabja se vagyok. A haláltól is megmenekültem. Lehet, hogy keresnek még gyenge pontokat az életemben, és találnak is. El is fogok bukni bizonyára még, és vétkezni fogok, de mindez nem azt jelenti, hogy hozzájuk tartozom, hanem azt jelenti, hogy én már igazán Jézushoz tartozom. Már az övé vagyok, és szabad mondanom imádságban, hogy én tulajdonképpen megszabadultam ezektől. A halálon, a fizikai halálon csak azért kell átmenem, hogy ez a romlandó test ez elvesszen, és majd egy romolhatatlan testet alkosson nekem Isten újra. Testvérek, nagy dolog ez, hogy ha én hiszek Jézusban, akkor egészen szabadnak érezhetem magam ebbe a világba. Egészen szabadnak. Nem kell félnem. Így is mondhatom. Nem kell félnem. Semmitől és senkitől. Ha hiszek, nem félek. Nem is a félelemnek a lelkét kaptuk, ugye mondja az apostol. És milyen merészen kiált fel Pál apostol a győzelem tudatában, hogy halál, hol a te fúlánkod? Hát hol? Te le vagy győzve. Nem fél, szabad, mert Jézusba kapaszkodik, és Jézusban tudja, hogy én is győztes vagyok. Ha hiszek, testvérek, Jézusban, a győzedelmesben, akkor egyszerűen jöhet, mondom, a sátán kísértése. Jöhet a bűnnek az ereje. Jöhetnek, testvéreim, a világnak a csábításai, a testkívánságai, a szemek kívánságai, a halálfélelem. Jöhet sok minden. Jön is, de Jézusra nézek, és belekapaszkodok hitáltal, és azt mondom, Uram, te győztél. És köszönöm, hogy én is győztes vagyok a te oldaladon. Rajtam nem kell, hogy ezek uralkodjanak. Nem kell, hogy elkövessem ezt vagy azt. Tehetem azt, amit te kívánsz. Szabad vagyok. Légy áldott érte, győztes. Hála az Istennek, mondja az apostol, aki a diadalmat adja nekünk. A Jézus Krisztus által, a mi Urunk által. Mi is győztesek lehetünk. Ha hiszek a győztesben, a bukásokban is vigasztalásom van. Mert lehet, hogy itt-ott elbukom, itt-ott vétkezek. De mégis tudom, hogy lehet, a helyi csatát elveszítettem, de a háborút Jézusba megnyertem. És nekem örök életem van, mert a jó oldalon állok. És kegyelemből a kisebb csatáimat is újrakezdhetem, és győzelmesen meg is vívhatom. Lehet, hogy ma elbuktam, de holnap győzhetek benne. Ugyanabban a kísértésben. vigasztalásom van a bukásokban, ha hiszek a győztesben. Aztán, ha hiszek a győztesbe, testvérek, akkor előttünk olyan perspektíva nyílik. Mert tudjuk azt, hogy számunkra nem a sírgödör a perspektíva, hanem a feltámadás. Az az új világ, amit Isten teremt, ahol nekünk elkészített helyünk van. Perspektíva nyílik előttünk, egy csodálatos reménység tölti be a szívünket, hogy Jézussal együtt mi is ott leszünk majd. Nem azért, mert mi olyan nagy okosok és hívők, és nem tudom mik vagyunk, hanem azért, mert ő győzött. És visz bennünket abba az új világba, abba az új országába, amit egyszer megteremt. Jézusba kapaszkodva, testvérek, már nem hiszek a sátán győzelmében. Így is mondhatom, hogy fordítsak egyet a dolgot. Én nem hiszek a sátán győzelmében, nem hiszek a halál győzelmében, a pokol győzelmében, a démonok győzelmében, a kísértések győzelmében, a bűn győzelmében. Nem ebben hiszek. Ezeknek a hatalma és ereje és varázslata megszűnt, mert én Jézus győzelmében hiszek. Drága testvérek, hát lehetne ezt még folytatni, mert gyakorlati következményei vannak a hívő életben annak, hogyha én Jézusba, a győztesbe belekapaszkodok. Egyszerűen kifejezve, az én életem is egy győzelmes hívő életté válhat. És mire indít végül Jézus győzelme minket? Mire indít ez a győzelem? Testvérek, először arra indít, én azt gondolom, hogy gondoljuk át mindnyájan a Jézushoz fűződő viszonyunkat. Gondoljuk át alaposan, és ha szükséges, akkor hittel átálljunk az ő oldalára. Ha két sereget képzelünk el, akkor mi, testvéreim, a rossz oldalra születtünk. Mi a vesztes oldalon születtünk, láttuk meg a napvilágot. Innen nekünk tudatosan át kell menni a másik oldalra, mert a másik oldal a győzelmes oldal. Ezt az átállást nem árulásnak nevezi a Biblia, hanem a legbölcsebb lépésnek, megtérésnek. Amikor meghódolok az egyetlen győztes ellen, előtt, Jézus előtt, és hátat fordítok a vesztesnek, a sátánnak és az összes sötét seregeinek. De vajon tényleg átálltál már? Ha személyesen kérdezhetnélek, átálltál már a vesztes oldalról a győztes oldalára? Vagy még mindig ott harcolsz, ahol eleve már lefutott a küzdelem, lefutott a harc, már fölösleges. Nem, semmi értelme nincs, testvéreim, az Úr Jézus ellen harcolni. Semmi értelme nincs a sátán seregeit támogatni, hogy így mondjam. A bűn, a halál oldalán állni. Semmi értelme nincs. Jézus ellen harcolni, hát mint az ember fejjel menne a falnak. Nincs semmi értelme. Annak van értelme, hogy átálljunk Jézus oldalára. Pál apostolnak azt mondja az Úr Jézus, hogy nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod. Nehéz dolog a Krisztus ellen harcolnod. Hát állj át az ő oldalára, és fogadd el az ő béke jobbját, és öleld magadhoz hitáltal a Krisztust, a győztes Krisztust. Vannak, akik úgy harcolnak, testvérek, Jézus ellen, mintha ezen múlna az életük, pedig nem ezen múlik. Azon múlik, hogy meghódolnak Jézus előtt. Hogy meghódolok Jézus előtt. Elismerve, hogy én a lázadó oldalon voltam eddig, de elegem volt ebből. Úr Jézus, bocsáss meg, és fogadj el engem. Ez a legfontosabb dolog, testvérek, amit ma szerintem minnyájunknak át kell gondolni, és ami utána következik, hát, ha a jó oldalon állunk, hát akkor örvendezzünk. Akkor húsvét öröme lehet a szívünkbe. Uram Jézus, hát áldott légy, hogy győzedelmeskedtél. Az öröm napja Jézus imádatának a napja a számunkra. A győztes áldásának a napja, amikor mentek a diadal menettel a háborúból visszatért győztes hadvezérek. Hát ugye vonultak elől díszes öltözékben, mögöttük a seregeiknek a képviselői, azok mögött ott hurcolták rabszíra fűzve a rabokat. És ott állt a tömeg, ugye, mondjuk Róma tömege, és ott virágokat szóltak, és éjjelezték, és áldották, és dicsőítették ugye a hősöket. Hát Jézus megy, testvérek, elől, és mögötte ott van az ő népe, és az ő seregei, ha szabad így mondanom, ott vannak rabszírva, fűzve mögötte a sátán, a halál, a démonai, minden, a bűn törvénye, minden sötét hatalom és erő, amit csak el tudunk képzelni, vagy nem tudunk elképzelni, és mi álljunk némán, és nézzük az egészet. Dehogy is, hát áldjuk őt, szórjunk virágokat Jézus útjára, és örvendezve dicsőítsük az ő nevét, testvérek. Ez a húsvétnak a legcsodálatosabb elfoglaltság, amikor áldjuk és magasztaljuk a győztest. Ezt nem lehet megmagyarázni, értelemmel kikutatni. Egyszerűen itt arról van szó, hogy hiszek-e az írásnak, vagy nem. Hiszel-e az írásnak, hogy Jézus győztes? Ha hiszel, akkor hódolj meg előtte, ha meg már meghódoltál, akkor örvendezve áldjad és magasztaljad őt. Húsvét tehát a győzelem napja, az a húsvét, de ez is, amikor visszaemlékezünk arra a napra, mert az volt a győzelem napja, de ismételjük a győzelem napját. Ismételjük a győzelem napját, és emlékezünk a győztesre. Hát áldjuk őt, és magasztaljuk örvendezve az ő nevét ezen az ünnepen is. Amen. Testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy győztesként magasodsz elénk az ígéből. Légy áldott, Uram, hogy olyan hatalmak fölött győztél, melyeket mi igazán nem tudunk el se képzelni, mert minden általunk látott sötét erőnél és hatalomnál félelmetesebbek és hatalmasabbak. Nem tudjuk, Uram, a bűnnek a törvényét sem magunkban kézen fogni és vállon veregetni, de ott van bennünk. Érezzük és tudjuk, milyen hatalmasan munkálkodik a szívünkben, hogy kényszerít bennünket arra, hogy hazudjunk, hogy lopjunk, hogy paráznák legyünk, hogy hitetlenek legyünk. És látod, hogy föl is adjuk sokszor az ellene való harcot, mert érezzük, hogy nagyobb és erősebb nálunk. Még akkor is, ha lelkiismeret furdalásunk van, miatt akkor is legyőz minket, és egyszerűen meg kell adni magunkat előtte. És látod, Uram, hogy mi lenne belőlünk, hogyha a sátán támadna rejánk. Hogy mennyire tudna bennünket szétmorzsolni, és azonnal szinte a pokolba taszítani. Mennyire nincs erőnk vele szembe se. Látod, Uram, hogy itt van előttünk a halál törvénye, ami a sátánnál kisebb hatalom és erő, és mégis vele szemben is tehetetlenek vagyunk, bár mindent megpróbálunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te ezek fölött a sötét hatalmak és erők fölött végérvényesen győzedelmeskedtél. Hadd imádjunk téged, Urunk, hadd örvendezzünk néked, és hadd áldjunk téged. És segíts bennünket, Uram, hogy egyikünk se álljon a sötét oldalon, hanem átmenjünk a te oldaladra. És ha ott vagyunk, töltsd meg a szívünket, Urunk, a te győzelmednek tudatával, és segíts bennünket lelkeddel, hogy mi is győzelmes hívő életet tudjunk élni. Köszönjük, hogy te felszabadítottál bennünket ezeknek a sötét erőknek, hatalmaknak, személyeknek az uralma alól, és átvittél a te uralmad alá. Légy áldott, hogy szabadok lehetünk, és boldogok lehetünk a te oldaladon. Add, Uram, hogy a hétköznapi életünkben hadd kamatoztathassuk a te győzelmedet, hitáltal beléd kapaszkodva, elmélyítve veled a kapcsolatunkat. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy tanítottál ma minket, és köszönjük, hogy így örvendezhetünk előtted ezen a húsvéton. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünk további részét, az úrvacsorai közösségünket is, és add, hogy megújulhassunk a veled való szeretet kapcsolatban. Légy itt, az úrasztalánál, várj bennünket, és mi pedig hadd jöjjünk, és hadd hódoljunk meg előtted. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ne félj, íme győzött a Júda törzséből való oroszlán. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy most Isten tisztelet után majd lesz egy gyülekezeti alkalom, egy gyülekezeti ebéd, amelyre szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket. El is lehet menni, vissza is szabad jönni, dél körül szoktuk az asztalt megteríteni, de addig is nyugodtan itt lehet maradni, beszélgetni, ismerkedni, együtt tölteni az időt. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten temetés lesz a gyülekezetünkben, ahogy azt már többször is hirdettem, újra elmondom, április 11-én, 11 órakor a belvárosi temetőben búcsúzunk dr. Boda Domokosné, dr. Bányai Lenke testvérünktől, akit hát sokan ismertünk és tiszteltünk és szerettünk. Az autóval én innen 10:30-kor megyek el, még van 3 helyem, hogyha valaki szeretne jönni, akkor az nekem szóljon, hogy innen ki tudjam vinni a temetőbe. Gondoljunk imádságban az itt maradott férjre és a család minden kedves tagjára, akik gyülekezetünknek voltak éppen aktív és tevékeny tagjai. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő héten, hétvégén lesz a gyülekezetünkben egy teremtés nap. A teremtéssel foglalkozó kör, a protestáns teremtéskutató kör tart itt egy csendes napot, és a teremtésnek a különböző kérdéseivel foglalkozunk. Tehát ez jövő héten szombaton lesz, április 14-én. Ki van téve a plakát itt az egyik fali újságra, és ott meg tudják nézni a testvérek. Erre fiatalokat, idősebbeket is szeretettel várunk. Több előadás hangzik el, lehetőség nyílik beszélgetésekre, és átgondolhatjuk ezt, hogy hogy is van, mint is van ez a teremtés dolg. Elég sokat lehet erről a témáról olvasni a napilapokba is, meg hallunk tévébe, rádióba is, ez ellen, és emellett szólókat is. Hát ez a kör, aminek az alkalmáról szó van, ez már most hosszú idő óta foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Ha valakit érdekel ez az ügy, már pedig szerintem érdekel bennünket, jöjjünk és foglalkozzunk egy kicsit ezzel a dologgal, legyünk itt együtt. Szeretettel várunk mindenkit. Végül azt hirdetem, testvérek, hogy Erdélybe megyünk, április hónap 18-án, ha jól emlékszem most a dátumra, megyünk a testvérgyülekezetünket meglátogatni, hogyha valaki pénzzel szeretné támogatni az utat, illetve az ottani gyülekezetet, akkor kérem, hogy az adományokat Szilva László testvérünknél adja le. Előre is köszönjük a támogatást és az adományokat erre a célra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, most lezárva istentiszteletünk első részét, és készülődve az úrvacsora osztásra, a 348. énekünket keressük elő, és énekeljük ennek első 3 versét. 348. első 3 versét énekeljük. Ha valaki nem kíván részt venni az úrvacsora osztáson, akkor az ének eléneklése után eltávozhat. De mindenkit szeretettel hívunk és várunk az úrasztalánál. A 348. énekünk első verse így kezdődik. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek.
egy